Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg, úgy, amint egyházunk az ige hirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk Mózes második könyvében a 12. fejezet első versétől a következőképpen. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén. Ez a hónap lesz az első hónapotok, ez lesz számotokra az első az év hónapjai között. Mondjátok meg Izrael egész közösségének, ennek a hónapnak a 10-én, vegyen magának családonként mindenki egy bárányt, házanként egy-egy bárányt, ha egy házban kevesen vannak egy bárányra, akkor a legközelebbi szomszédjukkal együtt vegyenek a lélekszámnak megfelelően. Vegyétek számításba, hogy ki mennyit tud enni a bárányból. Legyen a bárány hibátlan, hím és egyéves, juhot vagy kecskét vegyetek. Ennek a hónapnak a 14. napján tartsátok magatoknál, aztán este vágja le Izrael egész gyülekezeti közössége, vegyenek a vérből és kenjék a két ajtófélfára és a szemöldökfára, azokban a házakban, ahol megeszik. Még ugyanazon az éjszakán egyétek meg a húst, tűzön megsütve, kovásztalan kenyérrel, keserű fűvel, egyétek, ne egyétek nyersen, se vízben főzve, csak tűzön megsütve, és a feje, a lábszárai és a belső részei együtt legyenek. Ne hagyjatok belőle reggelre, ha mégis marad belőle reggel, azt égessétek el. Így egyétek, legyen a derekatokat felövezve, sarutok a lábatokon, bototok a kezetekbe, és sietve egyétek az Úr páskája ez. Mert átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom földjén, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, akár ember, akár állat az, ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött, én az Úr. De az a vér jel lesz a házatokon, amelyekben vagytok, ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és nem ér majd pusztító csapás titeket, amikor megverem Egyiptom földjét. Amen. Szeretett testvéreim, a mai ünnepre, mikor gondoltam rá, hogy igét hirdetek, akkor az volt bennem, hogy hát a szereztetési igék. Az nagyon jó lesz, hogyha arról hangzik az ige hirdetés, de aztán megnéztem az útmutatóba, és láttam, hogy bizony ez nem az. A vér jel lesz nektek. Nagyon fontos, hogy ez az ige előkerüljön, akkor is, ha én nem erre gondoltam. Mert azt látjuk benne, hogy egészen különleges módon cselekszik Isten, milyen hosszú időt hagy arra, hogy egyszer majd az egész világon megértsék mindazt, amit ő cselekszik. És amikor elkezdtem lelkileg is készülni erre, akkor az volt bennem ez a Mózesnek a második könyve, az Exodus, a kivonulásnak a könyve. Egy néhány mondatot azért szeretnék azért mondani róla, hogy talán az igét is jobban fogjuk érteni. Amikor József nagy hatalmat kapott, és Kánaán földjén éhínség volt, akkor József testvérei, csak röviden, de kimentek utána, és ott megkapták a legjobb termőföldet. Nem sok mindent tudunk arról, hogy mi történt közben velük, hiszen ott kiváltságokat élveztek. Jó soruk volt. És ez a hosszú ott tartózkodás Egyesek szerint 400, mások szerint 450 évig tartott, a 450-et az Új Szövetség is megerősíti, de valaki azt írta, hogy ebből csak 210 év volt a rabszolgaság. Hát testvérek, az 5 vagy 6 generáció. Az bizony elég súlyos. És mindezt az az Isten, aki kiválasztja Ábrahámot, elhívja és megígér, hogy nagy nép atyává leszel, az ő választott népét, az ő szeretett népét, előbb az egyet, aztán megint az egyet, aztán a növekedőt, és hogy 72-en kimennek, és lett belőlük egy több milliós nép az ókorban, engedi ilyen mérhetetlenül mélyen szenvedni. Azt se tudjuk pontosan, hogy ők közben mit gondoltak Istenről, csak azt tudjuk, hogy kellett nekik tanítani a gyerekeiket. Meg azt, hogy amikor már nem bírták, annyira nehéz volt, visszaemlékeztek mindarra, amit Isten Ábrahámnak mondott. És ebben a helyzetben, ebben a több mint 400 esztendőnyi időben Isten mindezt látva ott volt népe között. És ő hívja el Mózest, és Mózessel egy új korszak kezdődik. Mert az Ábrahámmal kötött szövetség itt egy egész néppel kötött szövetség lesz. Ugyanakkor azt gondolom, hogy itt is fölvetődik, de hát miért is? Miért is olyan nehéz ennek a népnek a sorsa? A gond tehát az, hogy Isten az ő Istenük, aki ígéreteket tesz, és olyan, mintha elhagyta volna őket. És nem gondolom, hogy 3000 valahány száz év óta túlságosan sokat változott az ember, még az Istenre néző ember is. Hiszen a legtöbbször az ima életet az kezdi nálunk, hogy bajban vagyunk és imádkozunk, hogy Isten jöjjön és segítsen. Ezt nem mondom, hogy baj, csak általában így kezdődik. És ha jól folytatódik, akkor úgy folytatódik, hogy az elkezdett imádkozás során egyre több személyes tapasztalatunk lesz Istenről. Mint ahogy Izrael történelmében is ezt látjuk. Egy különös dolog az, amit végig kell gondolnunk ennek a könyvnek a kapcsán, hiszen óriási örömújongás van, amikor majd átmennek a Vörös-tengeren, addig tele szorongással minden, és aztán jön 40 év a pusztában. És az Isten szándéka, hogy a látszólagos kényelmet, a viszonylagos kényelmes életet és a rabságot felcseréljék arra, hogy megbíznak Istenben. Pontosan azoknak a tapasztalatoknak az alapján, amelyeket Isten cselekszik a nép életében és egyes emberek életében. Úgy gondolom tehát, hogy ez azért fontos megjegyeznünk, mert aztán majd, amikor jön az Isten új szövetségi népe, akkor nekünk van egy hosszú emlékezett sorunk az Ószövetségből, egy hosszú emlékezett sorunk a kereszténység 2000 évéből, de ami mindent felülmúl, hát a saját életünkből. És éppen ezért a nagyon nagy számomra kiemelkedő dolog ebben, hogy Isten azért, mert Isten így cselekszik velük. Ő nem valamilyen fogalom lesz, hogy ő az oka annak, hogy van föld, hogy vannak tengerek, hogy valami történik ebben a világban, vagy azért történik, mert ő ezt vagy azt csinálja, elrendelte, amiről most is sok-sok ember gondolkozik, hát valakinek kell lenni valahol, hanem hogy mindenki a saját életében tapasztalja meg, hogy Isten élő Isten, hatalmas Isten és szabadító Isten. És persze a szabadításról csak azoknak van emléke, akiket megszabadított. Vagyis akik nyűgnek érezték életüknek azt a részét, amelyben Isten nélkül éltek. nyűgnek érezték, tehernek érezték azt, ami már nem Isten szerinti az életükben, hanem a maguk útját járták. És erre a gondolatra majd még szeretnék visszatérni. Egy zsidó rabitól olvastam egy mondatot, ezt felolvasom, mert úgy érzem, hogy nagyon-nagyon jó az új szövetség népének is, ez nem régen jelent meg tőle. A zsidók is megérdemelték volna az tizedik csapást, az ítéletet. Az örökkévaló Isten kegyelme, hogy átugrott a zsidók házain. Mert a zsidók így fordítják le ezt a páskát, hogy átugrik rajta, és általában a keresztény fordításokban, hogy elkerüli. Miért csinál ilyet Isten? Az nekem egy kicsit furcsa volt, amit a rabbi leírt, mert nekem eszembe se jutott volna még tagadó formában sem. Azt írta, az lehetetlen, hogy Isten ugráljon a házak között. Tehát Istennel szemben az embernek van mélységes tisztelete. De az a csoda, ahogy a protestáns fordítások írják, hogy Isten a vérrel megjelölt házakat elkerüli. Ezen ámulni kell, mert ez a jel számukra. Természetesen a bárány áldozat is az Ószövetségben. De ebben az esetben még nem látunk semmit arról, hogy a nép összetörne Isten előtt bűnbánatot tartana, csak azt látjuk rajta, hogy ahol meg vannak jelölve ezek a házak vérrel, azokat elkerüli az ítélet. Isten ebben megmutatja a mentő szeretetét, és megmutatja a hatalmát, és az ítéletben is megmutatja a hatalmát. Nem csak abban mutatja meg, hogy megmenti a népet, hanem abban is megmutatja a hatalmát, hogy az ítélet biztos. És a legnagyszerűbb dolog, hogy maga a zsidó nép felfogta a szabadulás után és a szabadítás után, hogy Egyiptom tulajdonképpen a lelki rabszolgaság háza, és a bűnöknek a háza. Hiszen ott megtanultak minden pogány szokást, minden démonokba vetett hitet, amit az egyiptomiak gyakoroltak. És ezt igazából Isten nélkül nem érezték volna tehernek, mint hogy testvérek legyünk őszinték, a ma körülöttünk élő emberek se érzik tehernek, hogy a démonoknál keresnek megoldást a kérdéseikre. A csillagjósokhoz, javasasszonyokhoz, és mindenhova elmennek, és mindent kipróbálnak, és mindennek megvan a súlyos következménye. És talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy talán mindegyikünk életében a múltunkból tudunk előkaparni olyan emléket, amikor kíváncsiság vagy valami más miatt utána mentünk ezeknek. És ebből szabadulni kell. Különben fogságba maradunk. Isten azonban úgy döntött, hogy népe életében megmutatja szabadító erejét, és elküldi a Mesiást ebbe a világba, ahogy megígérte. És tulajdonképpen ez az ünnep nekünk nem elsősorban Páska ünnep, hanem csak emlékezünk rá, az utolsó vacsora ünnepe. De megvannak a kapcsolópontok. És most próbálja Kiki felidézni életéből azt az emlékét, élményét, talán ennél mélyebbet, amikor először élte át, hogy Jézus közel van hozzá. Vagy amikor élete során a legmélyebben, ez lehet 10, 20, 30, 40 alkalom is, ha elég idősek vagyunk, és elég régóta kezdtünk hívő életet élni. Az elképesztően hatalmas dolog, amelyben megértjük azt, hogy Isten bennünket kivezet az egyiptomi fogságból. A fogságból, rabságból és a bűnből. És azért küldte az Úr Jézus Krisztust, hogy az ő áldozati vére jel legyen az életünkön, és az ő áldozati vére bűnünket eltörlő hatalom legyen. Hogy nem kell, soha nem kell hurcolni magunkkal nyomorúságainkat. Ha felfogjuk azt, mikor Füreden voltunk, akkor felhívott egy mosonmagyaróvári fiatalember, akivel egyszer beszéltem, és néhányszor telefonáltunk, de már egy éve legalább, hogy nem hallottam róla, és piásan elkezd beszélni. Hát úgy látszik, hogy arra gondolt, hogy jó volna beszélni. Tehát a beszéd sornak a végén, nem érez az élet semmit. Már nem akarom. És valahogy Isten azt adta nekem, hogy belekapaszkodjak ebbe, hogy nem ér semmit. Kinek a számára nem ér semmit az életed? Néma csend. Mondom, akiről én korábban is beszéltem. Meg most is beszélek veled. De Istennek annyit érsz, amennyire egy ember hajlandó megöletni a fiát. Elhiszed, hogy fontos vagy annak, aki a gyerekét halálba küldeni érted? Testvérek, erre is csend volt a válasz. Aztán még váltottunk néhány szót. Az Úr tudja csak, hogy odaadja a szívét, vagy nem. De a szabadítás készen áll. És csak gondoljunk bele most mi magunk. Mennyit is ér az életünk? Sokkal többet, mint általában gondoljuk. Valakivel pár szót váltottam itthon, magas beosztású ember volt, és azt mondja, hát akkor még voltam valaki, mert magas beosztása volt. De testvérek, az értéket nem a diplománk, nem a szakmunkás bizonyítványunk határozza meg, nem az, hogy hány osztályt jártunk, nem is az, hogy sikerült-e ügyeskedni és sok pénzt összekaparni. Az igazi érték, hogy valakinek annyit érek, hogy értem, halálra adja a fiát. Ez a Jézus jelent meg ebben a világban 2000 évvel ezelőtt. Ez a Jézus teljesíti az Atya akaratát mindenben, és ma arra emlékezünk meg abban is, hogy a keresztre feszítése, az áldozattá létele napja előtti estén, amikor van a zsidók páskája, összegyűjti a tanítványait maga köré. És itt már minden kétséget kizáróan tudni kellene nekik, hogy mi fog következni. De egyenlőre arról beszél nekik, hogy ő odaadja az életét, hogy az ő teste valóságos, étel és valóságos ital. Miután az oltári lekció János evangéliumából volt, János evangéliumának az úrvacsorában nem szereztetési igék vannak, hanem a 6. fejezetben olvassunk arról, hogy Jézus kenyér, spirituális kenyér, lelki kenyér, majd a kapernaumi beszélgetés sorozat végén eljut oda, hogy az én testem valóságos étel, az én vérem valóságos ital, és aki rágja az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakik, én pedig ő benne. És ahogyan a zsidóknak évente meg kellett ünnepelni egyszer a páska vacsorát, nekünk megadatik azt, testvérek, hogy minden héten és ünnepenként többször is nem csak megemlékezünk, hanem élünk Krisztus áldozatából. Nem volt egységes az első néhány évtizednek, meg az utána következőnek se a Krisztus követő népe. De olvassuk a Cselekedetek könyve 2. fejezetében, hogy volt olyan közösség, ahol házanként összegyűltek, és naponta éltek az úrvacsorával. Ezt talán nem kell gyakorolnunk, de naponként gondolhatunk arra, hogy legyen rajtam, Uram, az a jel, amely a te véred által lehet az enyém. És minden nap van miért elmondani, hogy Uram, bocsáss meg. Néha talán nem tűnik jelentősnek, és az ember úgy gondol rá, hogy hát, miért is mondjam. Lehet, hogy amikor éppen rájövök, hogy nem helyes, akkor fölemelem a tekintetem, vagy lehorgasztom a fejemet, mindegy. De az Úrra gondolok, és arra, hogy tudom, Uram, hogy nem kellett volna, ne haragudj. Nem egy liturgikus formulára kell gondolnunk, hanem arra, hogy amit az Isten szemében nem jó, azt nekem is nem jónak kell tartani. Tehát amit Isten rossznak mond, azt nekem is rossznak kell mondani. Mert közel van hozzánk, ahogy vele volt népével, Ábrahámtól kezdve Mózesen keresztül Jézusig, attól kezdve vele van az új szövetségi népével, csak az a nagy kérdés, mert ezt mostanában nagyon sokszor hallom, jaj, csak velem legyen Isten. És erre csak egyet tudok mondani, Isten mindig veled van, a kérdés, hogy te vele vagy-e. Tehát valahogy úgy jönni-menni ebben a világban, hogy Isten jelenlétébe éljünk. Életünk első nagy olvasmány élménye volt a feleségemmel, amikor kaptunk egy könyvet, a Ó utcaiak adták ki, Mózes Isten jelenlétében. Hát úgy olvastuk azt a könyvet, és az volt a szívünk vágya, lehet, hogy egy kicsit hamarabb is megtörténhetett volna, de már szolgálatba voltunk állítva akkor, hogy ez igen, erre van szükségünk. Vagy arra van szükségünk, amit olvasunk Dáviddal kapcsolatban, és az emberek látták, hogy az Úr Dáviddal van. Hogy ilyeneket adj nekem, Uram, hogy olyan legyen az életem, hogy élő közösségben vagyok veled. És ez úgy történik, és a mai nap ünnepnap, az utolsó vacsora szerzésének az ünnepe. Hogy picit nézzük meg a szívünket, úgy, ahogy szoktunk beszélni arról, hogy kinyitom az ajtót, a szívem ajtaját. Hogy tényleg minden vasárnap ott van rajta az áldozati vér, a jel. Érzem, hogy arra van szükségem, a jelre és Krisztus áldozatára. Mert azt nem mondja nekünk Isten, ahogy a zsidóknak sem mondta, hogy most én mindig veletek leszek, és semmi baj nem lesz ezután. Nem fogtok megbetegedni, nem fogtok gyászolni, nem fogtok súlyos lelki nyomorúságba kerülni. Nem lesztek szegények, ez nem hangzik el az ő részéről, hanem az hangzik el az ő részéről, hogy amilyen az életed, légy biztos abban, hogy én veled vagyok. Bízzál bennem. Ez az ígéret. De ez az ígéret nem csak egy-egy ige hirdetés hallására szól, mert az a döntő ebben az egész exódusban, ebben a kivonulásban, hogy amikor Isten Egyiptomból kiszabadítja őket, akkor azt mondja nekik, hogy ítéletet tartok Egyiptom fölött, ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött. A nép pedig kiszabadul ez alól az ítélet alól. Tehát a leghatalmasabbat adja, az örök életet. Mert erről van szó. A különbség, hogy igaz, hogy a zsidók se tudták megtenni, hogy egy pogánymentes környezetbe éljenek, de nekünk meg tudatosan adja Isten, hogy a pogánymentes pogánymentes környezetbe éljünk, mert rajtunk keresztül akarja megismertetni a világgal, hogy ő hajlandó minden emberrel együtt közösen járni ezt az életet. Ezért küldte Jézust. És hogyha a vér jel az életünkön, nem csak egyszer-egyszer, hanem jel, ha ezt tudatosan éljük, akkor megértjük azt, amit mond az Úr. Legyen derekatok felövezve, húzzatok sarut a lábatokra, és vándorbotot a kezetekre, és ne akarjátok itt az örökké valóságot megvalósítani. Mert ez a vándornak a dolga. És sürgősséggel kell mennetek. Tehát olyan jó lenne, hogyha ahelyett, hogy felsoroljuk a vágyainkat Istennek, hogy mit kívánunk erre ebben az életben tőle, És tudom nagyon sokszor, miért nem azt az egyet adja meg nekem Isten, amit én szeretnék? Miért nem azt adja meg? Csak egy dolgot kérek tőle. Persze volt olyan lelki gondozottam, miután azt megkapta, utána megint mondta, hogy csak egy dolgot kérek, hogy azt miért nem adja meg Isten. Tehát elég csalafinták vagyunk, testvérek. Ő jobban ismer téged, mint te magadat. Ő néha engedi, hogy rád nehezedjen a magad vállalta rabszolgaság. Szolgálsz a sötét elemeknek. Kiszolgáltatod magad olyan vágyaknak, amitől azt hiszed, hogy teljes lesz az életed. Jézus nélkül nem lesz soha teljes az életed. Még egy kicsit arra gondoljunk a végén, az ige hirdetés végén, hogy Jézus végigjárja azt az utat, ahol háromszor, ez a három esztendő, háromszor bejelenti a szenvedését. És ez az utolsó éjszakája lesz, pontosan tudja, hogy mi történik vele. Lépésről lépésre. És nem törődik magával. Csak veletek törődik, meg velem. Meg azokkal, akik ezt a 2000 évet az ő eljövetelétől élik. Micsoda megrendítő dolog. És micsoda felszabadító. Ha tényleg értjük, hogy azért jött, hogy megváltson a bűntől, a haláltól és az ördög hatalmából. Amen. Uram, köszönöm neked a te szent ígédet. Köszönöm, hogy a te ígéd élő és ható. Uram, add, hogy mindaz, amit most az ünnepekben hallunk, áthassa, átjárja szívünket, lelkünket, gondolatainkat, érzéseinket. És add, Uram, hogy legyen egy olyan boldog nagypéntekünk, amikor a szenvedésed, és olyan boldog feltámadás ünnepünk, amikor a te feltámadásod beépül a mi életünkbe, szívünkbe és gondolatainkba, és te tégy jelet, Uram, a mi életünkre, amelyet csak te látsz, és mi is tudjuk, Uram, hogy ez tényleg van. Könyörülj rajtunk, cselekedj mindent javunkra, és tégy áldássá mások számára, kérlek. Amen.